Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Armin Laschet lett a CDU új elnöke, az online szavazás második fordulójában 52,79%-kal. Mit kell tudni Armin Laschetről?
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát mielőtt Armin Laschetről beszélnék, talán arra utalnék, hogy Észak-Rajna Vesztfáliából származik. A német politikusoknak a politikai szocializációjában nagyon fontos, hogy milyen lépcsőfokon mennek át, és a klasszikus út a helyi politika, lokális politika, tartományi politika, és onnan a kancellári székig gyakorlatilag beláthatatlan a pálya. Nos, azért mondom, hogy erről is beszéljünk, mert Észak-Rajna Vesztfália egy fontos tartomány, 34 ezer négyzetkilométer és 18 millió lakosa van, a legnépesebb tartomány. Ha itt tartanak valami választást, az sokszor úgy mondják, hogy egy kis Bundestag választás, mert a leginkább reprezentálja a német társadalmat. A másik szempont, és nem mennék a részletekbe, az, hogy ez a tartomány történetileg a szén és az acél tartománya. Itt van a Ruhrvidék például, és ezek a strukturális problémák, tehát a szén és az aciliparnak a fenntartása, a bányák bezárása, ez máig egy meghatározó probléma a tartományi politikába. A másik szempont is közelítve Armin Laschetnek a nevéző, ennek a tartománynak a szülöttje, Aachenben született, és 18 évesen lép a helyi CDU-ba benne, és a helyi politikában játszik szerepet, aztán lehetősége van az Európai Parlamentben lenni 4 évig, utána visszatér a tartományi politikában, és azt kell mondani, az igazi nagy csúcs teljesítménye 2017-ben van, amikor a szociáldemokratáktól visszahódítja a CDU számára Észak-Rajna Vesztfáliai tartománynak a vezetését, visszahozta a CDU-t a hatalomba, és ezért ennek azért is nagy jelentősége van, mert itt a mostani CDU elnökválasztáson nagyon nagy súlyt helyeztek arra a pártfogók és a lobbisták, hogy azt hangsúlyozzák ki, hogy olyan ember kell a párt élére, mint elnök, akinek konkrét kormányzati tapasztalatai vannak, és hát nem csak egyszerű kormányzati tapasztalat, hanem sikere vitte a CDU-t 2017-ben ebbe a tartományba. Jövőre ott is tartományi választások lesznek. Azt kell mondani, hogy ő egy mérsékelt liberális politikus, de azt kell mondani, hogy gyakorlatilag ő a merkeli politikának egy nagyon jó megtestesítője. Azt kell mondani, hogy nem a víziók jellemzik, hanem az aprólékos, pragmatikus politika, ami Angela Merkelre is jellemző.
Visszatérve egy pillanatra Észak-Rajna Vesztfáliára, hogyan, kikkel kormányoz ő és abban a tartományban?
Ebben a tartományban a Szabaddemokrata párttal, tehát az FDP-vel, tehát ahogy ezt mondják a német politikai zsargonban, egy fekete és egy sárga koalíció van, tehát a CDU az FDP-vel alkot egy koalíciót, ami egy klasszikus fölállás, de a mai Németországban, a német politikai kultúrában ma már ez a kettős koalíció egyre ritkább, és a FDP pozíciója országosan korántsem olyan jó, hogy ez a jövő kilátásait tekintve is ez modellértékű lenne, de tény, hogy ez egy nagyon jó működő koalíció.
Hogyan lehet jellemezni a merkeli politikát? Ez a kompromisszumok, a pragmatizmus politikája? Azt mondta, hogy nem vizionárius típus Armin Laschet se.
Igen. Ennek a politikának a lényege, hát van egy Merkel módszer, már így bevonult szintén a politikai gondolkodásban, mi azt jelenti, hogy kivárni, nem gyorsan dönteni, olyan konszenzusokat létrehozni, amiben tulajdonképpen lehetőség szerint minden érdek benne van. A demokrácia nem a optimumra működik, de törekedni kell arra, hogy minden álláspont valamiképpen egy konszenzusban lehet jelenjen meg, és tulajdonképpen a politikai habozást erényített azzal a politikával Merkel, hogy kivárni, a megfelelő pillanatra várni, és kompromisszumokat létrehozni. Úgyhogy tulajdonképpen Lassett, aki most éppen 60 éves, jó tanítványának látszik, és az, hogy ő lett az elnök, hogy előlegezem, már azt jelenti, hogy a merkeli politika, a merkelizmus Merkel nélkül tulajdonképpen az ő személyében minden további nélkül folytatódhat.
De az elmúlt időszakban jó néhány krízisen is átment Európa is, meg Németország is. Akkor is működött ez a merkelista politika?
Hát azt hiszem, ennek szemtanúi lehetünk, mind Németországban, mind pedig európai szinten. És mivel ez a mostani elnökválasztás azért is rendkívül fontosságú, több minden miatt, de azért is fontosságú, mert egy 16 éves, négy parlamenti ciklusra kiterjedő időszak ér véget, amit Merkel neve fényjelezte. És ha megnézzük, hogy tulajdonképpen mi marad utána, mi a merkeli örökség, nyilvánvalóan azt látjuk, hogy az egyik válság jött a másik után, és Merkel egy válságkezelői pozíciót tudott elfoglalni, és még azt kell mondani, hogy azok a hibák, amit maga is beismert, gondoljunk 2015-re, amikor a határokat megnyitotta, ami tulajdonképpen egy humanitárius tett volt, de a probléma inkább azzal folytatódott, hogy a határok nyitva is maradtak. Nos, ezzel a lépésével is a rákövetkező években gyakorlatilag korrigálta, kiigazította ezt a menedék és menekülpolitikát. Vagy mondanék egy másikat, ami nagyon jó jellemzi Merkelt. 2018-ban, 2018 októberében a CDU-nak egy elnökségi ülésén bejelenti, hogy nem kíván 2021-től tovább kancellár lenni, és az egész politikai életből visszavonul, tehát előre meghatározta, hogy mikor ér véget a politikai pályája, amit általában a politikusoknak nem szokás, és sokan úgy tekintettek rá, hogy gyakorlatilag egy politikában használható szó szerint egy béna kacsává vált, és emögött a lépésen mögött nagyon nagy szeretet, tehát hogy egy sor tartományi választáson vereséget szenvedett, akkor éppen a Hessen és a Bajor választások, és emögött lényegében egy új pártnak az alternatíva Németországnak a felmerülése volt, és akkor a CDU-nak a támogatottsága 27-26%-ra lement, és már majdnem mindenki eltemette Merkelt, amikor gyakorlatilag a pandémia, a koronavírus válság gyakorlatilag visszahozta a népszerűségét, és Angela Merkel gyakorlatilag továbbra is a legnépszerűbb politikussá vált, és a pártot a 35-40%-os közötti tartományban visszahozta. Tehát azt kell mondani, hogy óriási tapasztalatokkal rendelkezik, és egy pragmatikus politika, aki az ideológiai kérdésekben is gyakorlatilag távol tartja magát, inkább a álláspontok összeegyeztetése és a kellő pillanatban való konszenzus, kompromisszum teremtés jellemzi.
Világos-e most, hogy mi lesz Angela Merkel további pozíciója? Lehetséges-e, hogy a következő kancellárt is Angela Merkelnek hívják?
Hát természetesen a politikában minden lehetséges, és nem tudjuk, hogy egy hét is sok a politikában, ahogy egy brit politikus mondta, nem még azok a hónapok, amik előttünk állnak, egészen szeptember 26-áig, amikor a német parlamenti választások lesznek, de valószínűsíthető, hogy Merkel ezt a bejelentéséhez hű marad és visszavonul a CDU éléről is, de a politikából is visszavon, de mindenképpen tekintélye, miért biztos kap egy olyan tiszteletbeli elnökséget, hogy gyakorlatilag a politikáról alkotott véleményre továbbra is igényt fog tartani a sajtó, a média és a közvélemény is. De nagyon sok jel mutat arra, hogy ez a 16 éves ciklus, négy parlamenti ciklus ebben az évben véget ér, ami tulajdonképpen az elnökválasztást is nagyon fontossá tette, hiszen egy politikusnak a történelmi nagyságát vagy minőségét nem csak az dönti el, hogy konkrétan mit cselekedett az adott politikai ciklusban, hanem az is, hogy gyakorlatilag a saját által teremtett politikai kultúrát hogyan tudja tovább örökíteni, hogy egyszerűen fejezzem ki magamat, a Merkeli örökséget hogyan lehet továbbvinni, és épp ebből a szempontból rendkívül jelentős az, hogy Armin Laschet személyében egy olyan politikus talált, aki gyakorlatilag ennek a Merkeli politikának a folytatója lesz, olyannyira, hogy hát ezt kifejezte is Armin Laschet, hogy a Merkeli politikát kívánja folytatni, és több alkalma is volt, hogy a Merkeli politika mellett kiálljon, elég ha csak a Merkeli menekültpolitika kérdésében elfogadt álláspontjára utalunk.
Eldöntötte Armin Laschet, hogy német vagy európai akar-e inkább lenni?
Hát a német politikai kultúrában a kettő gyakorlatilag egyszerre van meg, hiszen a második világháború után a német politikai fejlődésben, mint ismeretes, Németországnak az újra beilleszkedése, rehabilitációja, elfogadottsága az Európában, és egyáltalában a politizálás lehetősége európai keretekbe teremtődött meg. A német érdekek, azok európai érdekekként jelennek meg, és európai identitásként is. Nos, ez a politikai kultúra, ez Németországban mélyen benne van, amit hát úgy is mondok, hogy egy posztnacionális kultúra, tehát lényegében ők abból indulnak ki, hogy a nemzeti érdek a második világháború után a szó klasszikus értelmében Németország esetében alkalmazhatatlanná vált. Ezzel együtt Németország megteremtette azt a lehetőséget, hogy a saját érdekeit azért érvényesítse az Európai Unióba. Az európai integráció vált egy olyan struktúrává, ami a német hatalom elfogadását, a német hatalmat az intézményekbe felpuhítja, ugyanakkor a német érdekeknek a közvetítésére, érvényesítésére egyben lehetőségét is ad. Ez a német politika és kultúra, és úgy is mondta, akár a német államrezonnak a részévé vált.
Ugye, Armin Laschet a második fordulóban lett az online választáson a CDU új elnöke. Korábban voltak olyan kutatások, amelyek teljesen más kimenetet prognosztizáltak. Mit jelent ez az 52,79%?
Hát igen, ahhoz, hogy ezt pontosan megítéljük, talán a másik pályázóról is kell beszélnünk, Friedrich Merznek a személyéről, ami egy, azt kell mondani, sokkal színesebb személyiség. De róla azt kell tudni, hogy ő itt a pályázók közül a 65 évével a legidősebbnek számított, és ő is a 90-es években kezdi a pályáját, szintén volt az Európai Parlamentben, 2000-ben a Wolfgang Schäuble-től, tehát a mostani parlament elnökétől, Wöld pénzügyminisztertől a CDU-nak a frakció elnöki pozícióját átveszi, aztán 2002-ben, miután a CDU-nak nem sikerül megnyerni a választásokat, ezt Merkel követeli magának, és 2002 és 2009 között ugyan még parlamenti képviselői pozíciója van, de lényegében a politikától egyre inkább távol tartja magát. 2009-től gyakorlatilag teljes mértékben a gazdasági pénzügyi területre megy. Az egyik legnagyobb amerikai vagyonkezelő társasága, BlackRocknak lesz a felügyelőbizottsági elnöke, de emellett számos nagyvállalat felügyelő bizottságában benne van, egy nagyon prominens vállalatokról van szó, mint a Commerzbank, a BSAF, mint egy nagy vegyi koncern, vagy akár csak a Bonn-Köln repülőtér. Tehát gyakorlatilag aztán a politikához visszatér 2018-ban, amikor a Merkel lemond azzal együtt, hogy bejelenti, hogy nem kíván indulni 2021-ben újra a kancellári székért, lemond Merkel 18 év után a párt elnöki pozíciójáról, és akkor is lényegében Merkel kedvencével, Annegret Kramp-Karrenbauerrel, egy szárvidéki politikus nővel szemben indul, és hát a 2018-as hamburgi választáson, ha nem sokkal is, de hát alul marad. Na most talán még annyit mondanék Friedrich Merzről, hogy egy politikailag színes egyéniség, hogy már a választások, az elnök választás előtt is gyakorlatilag egy meglehetősen párt establishment, a párt elittel szembeni hangokat ütött meg, hiszen tulajdonképpen a pártelnök választásnak tavaly áprilisban kellett volna lenni. Ezt elhalasztották a koronavírus válság miatt, aztán lett volna decemberben, decemberben is elhalasztották, és akkor azt hangsúlyozta Merz, hogy ezt a establishment, a párt elit azért halasztotta el, hogy megakadályozza, hogy a párt elnöke legyen. Hiszen ha megnézzük a támogatottságot, ez nagyon érdekes, hogy kit támogatott, ki támogatta Laschetet és ki támogatta Friedrich Merzet. Friedrich Merznek a támogatói a párton belül elsősorban a liberális gazdasági szárny, ez a úgynevezett Mittelstand Unión, tehát az az uniónak is közép és a vállalati szférának a gazdasági érdekeit jeleníti meg. Ez volt a legnagyobb támogatója. Még azt kell mondani, hogy a CDU-nak a ifjúsági szervezete részéről is kapott támogatást. Míg Laschetnek a fő támogatója elsőben a politikai elit, a pártelit volt, és ahogy erről már tettem egy megjegyzést, a elnök megválasztása előtt egy közvetett támogatás alakult ki Laschet személye iránt. Elég, ha azt mondom, hogy a Konrad Adenauer alapítvány, tehát a CDU-nak a pártalapítványa, a kancellári hivatal vezetője, aki Merkelnek a bizalmasa, nem mondhatnák olyan CDU-s tartományi miniszterelnököket, mint Volker Bouffier, Hessemmel, aki mind-mind azt hangsúlyozta, hogy olyan pártelnökkel nekünk, akinek kormányzati tapasztalatai vannak. Na most Friedrich Merznek az életrajzával szem kiderült az, hogy neki ilyen kormányzati tapasztalatai nincsenek, sokkal inkább a gazdasági szférába, pénzügyi szférába van, hiszen pénzügyi szakértő, politikus, lobbista. Mi viszont Armin Laschet elmondhatta magáról, hogy egy győztes tartományi választásként lett Észak-Rajna-Vesztfáliában miniszterelnök, és ehhez még hozzájárult valami nagyon sajátos dolog, amit talán röviden úgy fogalmazták, hogy egyfajta média bónusz, nevezetesen az, hogy egy tartományi miniszterelnöknek sokkal több lehetősége volt a médiába szerepelni, függetlenül az elnökválasztástól, mint gyakorlatilag Friedrich Merznek, akinek ilyen miniszteri pozíciója nem volt. És még talán hozzátenném a két személyhez, hogy Merz esetében, ha az ő személyiségét nézzük, azt kell mondani, és mondtam, hogy színes politikai egyéniség van, őt a CDU-nak a középtől számított jobb oldalán, jobb részén kell elhelyeznem. Néhány politikai állásfoglalásából kiderül, hogy mire gondolok. Például, és itt elég erőteljesen a vitázó, a polarizáló ember típusa, míg Armin Laschet lényegében a hídépítő, az integráló személyiséget jelentette meg a pártban, és amikor a két jelölt elmondja a beszédét, például Armin Laschet azt mondta, hogy ennek a pártnak egy olyan ember kell, nem csak olyan, hogy én egy a legnagyobb német tartomány, a legnépesebb német tartományt tapasztalatait hozom magammal, hanem arról is szó van, hogy polarizálni mindenki tud, de integrálni, összehozni az embereket, a pártba a kohéziót, az összetartást erősíteni az kevésbé. Na most, hogy még Felix Merzre visszatérjek, hogy egy-két olyan politikai állásfoglalása jól mutatja az ő állásfoglalását, amint sok tekintetben polemizál Merkellel. Tulajdonképpen ez visszamegy már 2002-re, amikor bevezetik azt a fogalmat, és Merz is használja, hogy Leitkultur, magyarul irányadó kultúra, és ez tulajdonképpen a bevándorlás kérdésével függ össze, ami azt mondja, hogy lényegében a bevándorlóknak, a német kultúrának egy bizonyos meghatározott részét el kell sajátítani, a kultúra része a német alaptörvény is, a német alkotmány is. Amennyiben ezt az irányt adó kultúrát nem sajátítják el, akkor kialakul a párhuzamos társadalom, párhuzamos jogszolgáltatás, és lényegében ezt a jogállam sinyli meg. Tehát ez a vita már Merkel nagyon humanitárius menekültpolitikával és nagyon liberális, ultraliberális bevándorlás politikával szemben már egyfajta polemikus probléma volt, de ha megnézzük Friedrich Merznek a más állásfoglalásait, csak itt távirati stílusban például, hangsúlyozta azt, hogy a klímapolitikát elsősorban piacgazdasági eszközökkel kell kezelni, akkor hangsúlyozta azt, hogyha 2015-ben nem hoztunk volna helytelen döntést a bevándorlással, akkor a 34 támogatóknak a köre legalább 500 000-val kisebb lenne manapság, de hogy engedtük a német szociális rendszerbe bevándorolni a menekülteket olyan nagy számba, ennek lett a következménye, hogy a harc négyel összefüggő kedvezményeket sokkal több embernek kell igénybe venni. Kijelentette például a Merz azt, hogy a zöldekkel kapcsolatban meg kell akadályozni azt, hogy a zöldeknek legyen a vélemény monopóliuma a klímapolitikában. Hangsúlyozta, bírálta a német különutat az energiapolitikában, itt arra gondolt, hogy Németországban az a különleges helyzet van, hogy Németország szinte egyidőjeg lép ki a nukleáris energiából és a szénenergiából, és gyakorlatilag ez felidézi, hogy Németország ipara singli meg ezt a döntést, mondja ő, tehát lényegében a egyidejű kilépés a szén és az atomenergiából lényegében a dezindustrializáció veszélyét idézi fel, és még hát idézhetnénk olyan dolgokat is, ami például a belső égésű német autóknak a megszüntetésével kapcsolatban azt mondja, hogy lehetséges olyan megoldás üzemanyagot és a számítógépes rendszer tekintve, hogy itt a Németországnak a versenyképessége van, itt ezt meg lehet őrizni, és hát nagyon erőteljesen hangsúlyozza, hogy a energiafordulóban, ahol a megújítható energia mennyiség növekedett a német energia mixbe, ez gyakorlatilag megdrágította az áramárát például Németországban, és ez gyakorlatilag versenyhátrányként jelenik meg. Tehát több olyan pont, ami mindenképpen a merkeli vonallal, és lényegében úgy tűnik, hogy az elnökválasztáson ő kerül ki vesztesen, nem sokkal. Laschet az 53%-ot, ő 47%-ot kapott, tehát kettő között 55 mandátum különbség van. Érdekes módon, amikor a közvélemény kutatások a szélesebb bázist szondázták, akkor ő állt a legjobban 29%-kal, és 25%-ot kapott Armin Laschet, és mellette még volt egy harmadik kihívó is, Norbert Röttgen. Na most, hogy mégse ő nyert, abban lényegében ez az anti-elitista, anti-establishment narratívájának szerepe volt, hiszen ezen a pár delegátusok, az 1001 pár delegátus, aki szavazott, annak a nagy, igen jelentős része funkcionárius, polgármester, vagy a német közigazgatásba tevékenykedik, és hát a választás évében, a parlamenti választás évében kétségül a párt egysége került előtérbe, nem a megosztottság, nem a polarizálás, nem a vita, amit állandóan hangsúlyoz Merz, hanem lényegében az egység, és ezt az egységet Merkel által adott hátszéllel lényegében Armin Laschetnek sokkal inkább sikerült megvalósítani.
De ez magyarul azt jelenti, hogy a szavazó funkcionáriusok akkor látják biztosítottnak a pozícióban maradásokat, hogyha Armin Laschet lesz az elnök, mert abban látják a következő választási győzelem esélyét?
Hát mindenképpen abban látják, hogy a párt egységének a fönntartása az így biztosítható, hisz nem szabad elfelejteni, hogy a Merkel hozta fel a pártot, hogy mondottam 35%-ra, 30% alatti tartományból. Ez a CDU gyakorlatilag az utolsó néppárt, ez nagyon fontos mondani, hiszen az SPD már régen elvesztette a néppárti nagyságát, jelenleg 14-15% között van, és már a legutolsó parlamenti választásokon is csak 20,5%-ot ért el. A szociáldemokratáknak ez a lejtmenete tovább tart, annak ellenére, hogy nagyon sok szociális vívmánynak a kihívásába szerepet játszottak. Ugyanakkor lényegében hát azt kell mondani, hogy a párt egy uralkodó pártá vált, domináns pártá vált. A Német Szövetségi Köztársaság 71 évéből 51 éve hatalmon volt, illetve van a CDU. És hát ennek a megőrzéséről van szó, ami hát nagyon fontos dolog. Tehát tulajdonképpen a választási esélyeket tekintve lényegében legalábbis a 1001 delegátusnak a jelentős része pontosan 521-en úgy találták, hogy Laschetnak van jobb esélye a merkeli hagyományoknak a továbbvitelére, és Merkel még mindig egy komoly márkajelzés a politikában Németországban.
Ez az elnökválasztás hogyan alakította át, ha átalakította a párton belüli erőviszonyokat a CDU-ban?
Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés, de előtte talán hagy utaljak arra, hogy lényegében a CDU-nak, a Kereszténydemokrata Uniónak lényegében két kérdést kellett megoldani ezen a választáson. Az egyik kérdés, és a két kérdés szorosan összefügg egymáshoz, az egyik a személyi kérdés, hogy ki fogja majd örökölni a elnöki pozíciót. Az elnöki pozíció azért is nagyon jelentős most, mert lényegében egy olyan időszakban van a német politika, ez az év egy választási szuper év, 6 tartományi választás, Hessenben még egy kommunális, egy helyhatósági választás, ez és szeptember 26-án lesz a parlamenti választás. Tehát stratégiai kérdés, hogy a párt egységbe és teljes harci vértezetébe jelenjen meg, és itt a személyi kérdés rendkívül fontos. De most a másik kérdés, ami a személyen összefügg, hogy a párt tartalmilag vált-e irányt, vagy teljes mértékben az eddigi irányba megy, tehát tulajdonképpen kiigazítják-e a pártvonalát, vagy nem, ez a kérdés még merült föl. És ebben a kérdésben, hogy kiigazítják, vagy nem, azt kell mondani, hogy ez nagyon fontos, mert hogy milyen tartalmi módosítás van a párt irányvonalában, az meghatározza a pártnak a hatalmi opcióit, magyarul, hogy kivel léphet koalícióba, ki lehet a potenciális partner. Na most a tartalmi irányváltásban nem következett be. A tartalmi irányváltás azért vált szükségszerű, hogy egyáltalán merült föl, hiszen a merkeli politikával szemben, akik bírálóként jelentettek, azt hangsúlyozták, hogy a merkeli irányzat a középről balra tolódott el, ezt publicisztikailag úgy szokták fogalmazni, hogy szociáldemokratizálódott a párt, és tulajdonképpen vissza kell találni ahhoz a középhez, ami gyakorlatilag a elidegenedett támogatókat visszaintegrálhatóvá teszi a pártba. Na most ebben a kérdésben ez a bizonyos barlatolódás, ami kétségkívül megvolt, annak két következménye volt. Az egyik következmény tulajdonképpen nagyon pozitív volt, mert gyakorlatilag a nagykoalíciós együttműködésbe a CDU időről időre ellopta a sót a kisebb koalíciós partnertől, a szociáldemokratáktól, ami azt jelenti, hogy nagyon sok baloldali programot tett magáévá, és úgy prezentált, mint tulajdonképpen a CDU-nak a kezdeményezése. Ennek következtében az SPD gyakorlatilag választásról választásra veszített, és tulajdonképpen az, hogy most 14-15%-on van, ez a nagy koalíciós kohabitáció, ez a nagy koalíciós együttműködés, közös háztartásnak a költsége, amit elsőben a szociáldemokratáknak kellett megfizetni, és ez kedvezett a CDU-nak a megerősítéséhez. De természetesen ennek volt egy politikai költsége, tehát egy negatív oldala is, ami azt jelenti, hogy a merkeli menedék és menekült politika lényegében a 2015-ös döntésnek következménye volt, hogy az alternatíva Németországnak, ami a CDU-tól jobbra, szélső jobbra megtalálható politikai alakulat, ennek a felemelkedését egészen 12-13%-ig lehetővé tette, és ennek azért nagy a jelentősége, és ebben az évben a választásoknak azért van nagy jelentősége, mert a Németországnak a politikai pártrendszerében két nagyon sajátos dolog alakult ki, ami a belpolitikai stabilitás hiányaként, deficitjeként jelentkezik. Az egyik az, hogy a két párt koalíciója helyett az alternatíva Németországnak a megjelenéséből a három párti koalícióknak a kényszerűsége került előtérbe, és hát tudjuk, hogy három párt koalíció az sokkal törékenyebb, mint két pártnak a együttműködése. De még más is történt, nevezetesen az, hogy két olyan tartomány is van a keleti régióban, az egyik Türingia, a másik pedig Sachsen-Anhalt, ahol gyakorlatilag a középpártoknak, a hagyományos középpártoknak, köztük a CDU-nak, SPD-nek és így tovább, nincs meg a többsége. A két szélen, a két szélső párt, egyik az alternatíva Németország a jobb szélen, a másik a bal szélen a Die Linke, a baloldali párt, egy posztkommunista párt, gyakorlatilag többséget alkot, de természetesen tűz meg a víz, és nem működnek együtt egymással, de gyakorlatilag valamelyikkel koalícióba kell lépni, együtt kell szavazni ahhoz, hogy akár csak arról döntsenek, hogy egy városba egy új vízvezetéket fognak építeni. Tehát ez a fajta kialakult helyzet, hát ez rendkívül bonyolultá tette a többség alkotás, hogy finoman fejezzem ki. Ugyanakkor a CDU-nak egy törvény, egy axiomája, hogy sem a linkével, sem a szélső ballal, sem pedig a szélső jobbal nem kooperálunk. Ugyanakkor például Türingiában egy olyan fajta politikai válság következett be, amikor például megválasztanak egy FDP-s szabaddemokrata miniszterelnököt úgy, hogy a CDU-t a FDP támogatja, az AfD támogatja, tehát az AfD támogatásával egy szabaddemokrata minisztert választanak meg, magyarul a baloldali pártokat elszigetelik. És amikor ez bekövetkezik, akkor gyakorlatilag Angela Merkel éppen Dél-Afrikában van, és egy óvatlan pillanatában azt mondja, hogy vissza kell csinálni a dolgot. Tudjuk azt, hogy ez gyakorlatilag a politikában ez nem szerencsés megfogalmazás. Az akkori pártelnök, aki éppen most vette a kalapját, Annegret Kramp-Karrenbauer lesiet Türingiába, hogy rendet csináljon, de nem képes rendet csinálni, és gyakorlatilag megnyilatkozik, hogy igazán az elnöki hatalmát nem tudja kellően érvényesíteni. Tehát mindazt, amit akarok mondani, egy olyan sajátos helyzet alakul ki, hogy a két szélső párt megerősítése, különösen a kelet-német tartományokban, az olyan helyzetet eredményezett, hogy nélkülük, vagy legalábbis az egyik nélkül nem lehet többséget elérni. Így gyakorlatilag egy folyamatos krízis állapot állt meg. Türingiában például most jelenleg a Linke kormány, az a baloldal, de hogy a alternatíva Németországot megakadályozzák, hogy szigeteljék, lényegében a CDU a kormányon kívül támogatja, tolerálja a Linke vezette pártot. Tehát ez már arra mutat, hogy az új választásokkal hogyan lehet működőképessé tenni ezeket a német parlamenteket, és ilyen tekintetben is ennek a mostani pártelnök választásnak jelentősége van. Érdekes módon például Merz azt hangsúlyozta, hogy újra integrálni kell azokat a politikusokat és politikai támogatókat, akik elpártoltak a CDU-tól, és esetleg az alternatíva Németország részévé váltak. Ugyanakkor viszont Laschet hangsúlyozta, hogy az AfD-vel nem tárgyalunk, az AfD-vel küzdünk, harcolunk, és tulajdonképpen arra törekszünk, hogy kiszorítsuk a politikai mezőnyből. Tehát azt kell mondani, hogy egy stabilitási igény van Németországban, különösen a kelet-német tartományokban, itten Sachsen-Anhalt és Türingia kiemelkedik. Na most a párton belüli erőviszonyok ennek kapcsán hogyan alakultak? Hát ez is azt kell mondani, hogy a párt elnökségbe bekerült két keletnémet kereszténydemokrata miniszterelnök az egyik Szászországból, Michael Kretschmer, ő sikeresen semlegesítette a AfD-t, és a CDU lett a tartományi választásokon a győztes, a másik pedig Rainer Haselhoff, aki Sachsen-Anhaltban van, hogy nagyon nehéz helyzetben van, de ez a két kelet-német miniszterelnök a pártnak a pártelnökségnek a része van. Na most, ami az egységet illeti a párt, ami egy nagyon érdekes fejlemény az, hogy a vesztes Friedrich Merz nem pályázott a pártelnökségre, ellenben egy olyan lépést tett, amit utána sokan bíráltak, és bizonyára ő is megbánta, hanem azt mondta, hogy ő szeretne gazdasági miniszter lenni, és tulajdonképpen Péter Altmaier, aki ugyancsak Merkelnek a bizalmasa, annak a gazdasági tárcáját szívesen betölteni. Merkel postafordultával válaszolt szóvivőjön keresztül, és jelezte azt, hogy nincs szándékába a hátralévő időbe kormány átalakítást eszközölni. Úgyhogy a másik dolog az, hogy azért a pártnak az egységénél azt figyelembe kell venni, hogy végül is Friedrich Merz 466 szavazatot kapott, tehát ez egy igen jelentős szavazat, és ahhoz, hogy a párt egységes legyen, mindenképpen Merznek is kellene valami pozíciót adni. Ha nem kap pozíciót, nincs bekötve a pártba, lényegében a párt egysége az ezen szenvedni fog. Hozzáteszem azt, hogy a Merz legfőbb támogatói, ahogy mondottam, a pártnak a gazdasági szárnya, az kifejezetten hangsúlyozta azt, hogy nagyon sajnálja, hogy másodszor sem sikerült elnöknek lenni. A Merzre jellemző megnyilatkozásából láthatjuk, hogy egy polarizáló személyiség, és sok tekintetben a merkeli vonalnak a közvetett vagy közvetlen bírálója is. Itt valamiképpen a párton belül kellene valami további egységet csinálni. Lényegében ez attól függ, hogy az új pártelnök Laschet hol próbálja elhelyezni a pártban Fidesz Merzet, és így gyakorlatilag a választásokra egy még egységesebb párt alakulhat ki.
Kik lehetnek a hátralévő időben a meghatározó szereplők a CDU-ban és a német politikában?
Hát azt kell mondani, hogy most jön a pudingnak a próbája, tehát az új elnöknek kell magát beüzemelni, és hozzá kell tenni azt, hogy mindahogy a beszélgetésünkből kiderült, Armin Laschet aktív miniszterelnök Észak-Rajna-Vesztfáliába, tehát tulajdonképpen hogyan tudja az elnöki pozíciókat ellátni, és van mit tenni, hiszen ahogy mondottam, 6 tartományi választás lesz, legközelebb márciusban, ez Baden-Württembergben lesz, és Rajna-Pfalzban. Rajna-Pfalz gyakorlatilag egy úgynevezett közlekedési lámpa koalíció van, tehát a 3 közlekedési lámpa színével azonosítható párt, a szociáldemokraták, a zöldek és a sárga színnel jelezhető szabaddemokraták vannak hatalmon. A jelzések szerint itt nagyjából megmarad a jelenlegi koalíció, de érdekes, Baden-Württemberg, ahol gyakorlatilag a zöldek vezette kormány van, ahol csak a kisebb partner, a junior partner ebben a koalícióban, a CDU. És hát nagyon sok függ attól, hogy a CDU-nak esetleg sikerül újra vezető párt lenni ebben a nagy hírű tartományban, ahol a CDU-nak igen komoly, nagy elődei voltak. Na most ez azért lényeges, bár nem perdöntő, hogy közben, amiről talán még keveset beszéltünk, de a teendők rovatába tartozik, hogy áprilisban meg kell határozni a kancellár jelöltnek a személyét. Idáig a gyakorlat az volt, hogy aki a párt elnöke volt, az automatikusan egyben kancellár jelölt is volt. 2018-ban, amikor 18 év után Angela Merkel lemond a pártelnökségről, egyben szét is választják, és a pártelnöki pozícióban őt követi, azaz Annegret Kramp-Karrenbauer, aki búcsút mondott 2018 után 2019 februárjában, és azóta lényegében a mostani elnökválasztásig egyfajta ügyvezető elnökként töltötte be. Na most a elnökválasztás, illetve kancellárjelölt kérdésében áprilisban várhatók egyeztetések lényegében Söder, a bajor CSU vezetője és bajor miniszterelnök között, hiszen érdekes módon a bajor miniszterelnök többször hangsúlyozta azt, hogy ő Bajorországban akar maradni, és nincsenek országos ambíciói. A pandémia válság kapcsán legalább majdnem 2-szer akkora népszerűsége van, mint Armin Laschetnek. Tehát az elnöki pozíció az egy nagyon jó pozíció, azt lehet mondani, hogy egy jó pole position, tehát egy nagyon jó right pozíció, de nem perdöntő még. Ebben a tekintetben tavasszal, áprilisban el kell dönteni annak a személyét, hogy ki lesz a CDU-nak a kancellár jelöltje. Tudjuk, hogy a választások nagyon erősen personálisak, egy-egy személlyel próbálunk kellően azonosulni, és akkor tényleg próbára lesz téve, hogy melyik jelölt irányába sikerül megállapodni. A történelmi tapasztalat az, hogy amikor a CSU elnök, illetve kandidátusai indultak a kancellár választáson, akkor ezek általában nem sikerültek. Ez valószínűleg a sajátos bajor kultúrának a elfogadottságával függ össze a Németország más részein, úgyhogy nagy valószínűsége van, hogy Armin Laschet a kancellár jelölti pozícióval is megbirkózik, és ő lesz a pártnak a jelöltje. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, és hát napi feladatot jelent tulajdonképpen a pandémiával való megbirkózás, hiszen Németország e tekintetben messze menően nem sikerült úgy teljesíteni. A pandémiának több hulláma van már, és különböző mutánsok, és lényegében itt a központi állam és a tartományoknak az állandó koordinációja, egyeztetése határozza meg a kialakítandó politikát. Hát ezen kívül is nagyon sok teendő van, hogy a gazdaságnak a fölélesztése a pandémia után, ez egy óriási feladat, és lényegében az, hogy kinek milyen esélyei lesznek majd szeptember 26-án, az jelentőségben attól is függ, hogy hogyan sikerül a pandémiával megbirkózni. a pandémiának a helyzetnek az alakulása nagyon nagyban befolyásolhatja majd a esélyeket. Természetesen a kihívó pártoknak a pozícióját is.
De említette,
tehát azt kell mondani, hogy a középpont ez egy választási év is, hozzátehetném, hogy itt még lesz más tartományi választás is, Mecklenburg Előpomerániába, Sachsen-Anhaltba, tehát ahogy mondottam, 6 ilyen tartományi választás lesz, ami lényegében választal arra, hogy a stabilitás milyen lesz a tartományi szinten a koalícióban lévő pártok, ezek hogyan hatnak. A kilátásokat tekintve egy fekete-zöld, tehát a CDU is a zöldek által alkotta koalíció lehetősége előtérben áll. Itt lényegében a zöldek legutolsó digitális konferenciájukon, hongkongezősökön hangsúlyozták, hogy el vannak készülve erre, hogy a hatalomba is részt vállalnak, tehát nagyon határozott célkitűzéssel, hogy hogyan sikerül a két pártnak országosan is közel kerülni egymáshoz. Ez a 6 tartományi választás nagyban befolyásolja majd ezt, hogy hogyan szerepelnek ezek a pártok tartományi szinten.
De említette, hogy vannak olyan tartományok, ahol egészen szokatlan együttműködések is vannak. A pártok országos támogatottsági trendje az leírható mégis valahogyan?
Hát leírható. Itt azt lehet mondani, hogy mondottam, a CDU-nak sikerült visszatornáznia magát, és ez Angela Merkel érdeme, a 35%-os körüli tartományba. Az SPD, ahogy ugyancsak beszéltünk már róla, 14-15%-on van, és itt lényegében nem sikerült az, amire hát többször hivatkoztak, hogy most valami áttörés fog következni, legalábbis eddig. A zöldek 20% körül írható le az ő szerepük, és utána a 3 további párt, hiszen 6 illetve 7 pártról beszélünk, ha CDU-CSU-t egynek számítjuk, akkor 6 pártnak beszélünk. Azt kell mondani, hogy az AfD-nek az a szerepe, ami a pártpolitikai rendszernek az eróziójába betöltött, rendkívül fontos. Úgy tűnik, hogy ez a párt talán a zenitjén túl van. Nagyon erőteljes belső ellentétek osztják meg a pártot, hiszen ennek a pártnak van egy nyugati része, ami kicsit nyitottabb, talán liberálisabb, polgárosultabb, míg a keleti rész az elég erőteljesen folyékony átmeneteket képez a különböző szélsőjobboldali szervezetekkel, mozgalmakkal. Na most két ilyen irányzatot egy pártba összefésülni nem egyszerű, és éppen most erről van szó, amikor a részletekbe belemenni, már ebbe többeknek a piskája beletörött, a pártalapító Ben Lukének nem sikerült olyan irányba befolyásolni, hogy ez a párt választható párt legyen, minél hamarabb. Frauke Petrinek sem, és most Jörg Majtának, aki a pártvezetője, tesz ilyen erőfeszítéseket, hát ez úgy tűnik, hogy ez na, tehát ebből következik az, hogy a AfD-nek a visszaszorítása 10% alá, vagy még lejjebb, az kedvező lehet a belpolitikai stabilitás és a tartományokon belül a hagyományos pártok koalíciójára. A Linke, a baloldali párt egy érdekes kérdés, hát ez a pártnak a programja több tekintetben még a koalíció képességben problémákat jelent, hiszen elutasítják a NATO-t és a nemzetközi kötelezettségvállását a német katonai erőknek, békefenntartóknak, tehát vannak olyan kérdések. És azt is mondani kell, hogy alternatívaként, politikai opcióként egy zöld, baloldali és szociáldemokrata kormánynak a létrejöttéhez nem rendelkeznek elég szavazatokkal. A jelenlegi ismereteik szerint a CDU a zöldekkel képes lenne egy kényelmes koalíciót 50% fölött elérni. Van egy úgynevezett Jamaica koalíció, amit a CDU, a szabaddemokraták és a zöldek alkothatnának. Az ilyen jellegű tárgyalások ennek a parlamenti ciklusnak az elején hajótörés szenvedtek, tehát nem sok jóval kecsegtetnének, de tulajdonképpen mindig a eredményektől függ, és a politikában sosem lehet abból kiindulni, hogy valami lehetetlen. Egy axióma van, amit a CDU kapcsán már említettem, hogy az AfD-vel és a Linkével, a közvetlen kooperációt tartományi és országi szinten egyaránt elutasítják.
Rendes választásokra készülnek, vagy benne van a levegőben a lehetőségek között egy idő előtti választás?
Még egyszer, milyen választás?
Idő előtti választás.
Idő előtt. Hát azt hiszem, hogy most már az az idő, ami rendelkezésre áll, hogy áprilisig a kancellár jelölt meg lesz. Az SPD-nek már Olaf Scholz személyében, a pénzügyminiszter személyében már megvan. De azt kell mondani, egy újabb nagy koalíció sem zárnék ki, tehát teljesen irreálisnak nem tartok. Egyik párt sem akarja, de néha a körülmények kényszerítően hatnak, különösen a SPD számára kényelmetlen ez, hisz ebből a koalíciós együttműködésből gyakorlatilag a pártnak óriási veszteségei voltak. Tehát elvesztette azt a néppárti nagyságrendjét, amit korábban a szociáldemokratákra jellemző lehetett.
Mi Armin Laschet álláspontja a német-amerikai és a német-orosz viszonyról?
Hát azt kell mondani, hogy lásd Merkel, vagy Detto Merkel, adhatnám meg röviden a választ. Azt kell mondani, hogy a német-amerikai kapcsolatokban minden bizonnyal azzal kell számolni, hogy minden ellentéte nem lesz annak, amit a Trump időszakot jellemzett, tehát minden egyes szakma kérdés. Tehát Németországnak a NATO kötelezettségének a teljesítése, a védelmi költsége 2%-ra emelése tekintetében az új adminisztráció is szerintem kérlehetetlen lesz. Az amerikai katonáknak az a kivonása nem fog bekövetkezni, amivel tulajdonképpen Trump büntetni akarta a németeket. A kereskedelmi háború az a formája sem valószínű, és hozzá kell tenni azt, hogy Európának a saját lábára kell állni, tehát egy a francia-német együttműködésben egy előrelépésnek kell lenni, ez is aktuális változatlanul, hozzátéve az, hogy azért a német álláspont itt az, hogy Európának önálló stratégiai autonómiájára nincs meg annyira lehetőség, a NATO-ban mindenképpen és Egyesült Államokkal kooperálni kell. Az orosz-német kapcsolatok pedig hát egy régi történet, és azt kell mondani, hogy Németországnak nagyon fájdalmas, ha Oroszországgal a kapcsolatokat szankcionálni kell, felfüggeszteni kell, de nagyon erőteljes a német gazdaságnak az érdeke a német politikában. Németország egy geoökonomiai hatalom, ami azt jelenti, hogy a német politikai döntések alakításában a gazdasági szereplők, a nagyvállalatoknak a beleszólása, a lobby érdekei igen jelentősen számítanak. Ez a német-orosz kapcsolatokra is jellemző, elég ha arra utalok, hogy a északi áramlat 2, ami Ukrajna és Lengyelország kihagyásával közvetlen tengeren keresztüli kapcsolatot teremt a szovjet gázszállításokra Németországban, lényegében ez utolsó 100 kilométeren belül vannak, az amerikaiak szankciókkal fenyegetnek, és tettek is lépéseket, de úgy tűnik, hogy ez befejezéshez közeledik, és hát Németországnak ez a gázellátó szerepe ezzel jelentősen megnő. Igaz, ez nem a német kormánynak a vállalkozása, hanem egy magánvállalkozás. De itt a gazdaság és a politikai érdekek összeegyeztetése az rendkívül nehéz. Ugyanakkor a két oldalú kapcsolatokat sok olyan dolog terheli. A Navalnyi ügytől kezdve a krímig, tehát gazdasági érdekek és politikai ellentétek, ez mindig a kétoldalú kapcsolatoknak egyfajta kísérője volt és marad.
Köszönöm szépen. Kisé Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották az elmúlt egy órában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.